Kedves hallgatóink! A következőekben dr. Czapkó Mihály agyatriduának második részét hallhatják, ami az újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templomban hangzott el.
Kedves testvérek! A harmadik boldogsággal kezdenénk mai elmélkedésünket. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A Szentírásban Isten szelídségével találkozunk. Isten és az őt követők ugyanezt a lelkületet ápolják. A szelídség, amelyen keresztül az ember megtapasztalja, mindig nyerhet bocsánatot, mindig közel van az Istenhez, sohasem veszett el annak a reménye, hogy újra szeretett kapcsolatban éljünk vele. Amikor Isten szelídségét szeretnénk magunknak is kívánni és megszerezni, akkor valójában egy olyan kiegyensúlyozottságot nyerhetünk ezáltal, amellyel tényleg Krisztus arcát jeleníthetjük meg az életünkön. Azonban a jézusi szelídség nem egyszerűen azt jelenti, hogy valakinek alapból jó természete van. Egy olyan szelídséget akarunk ezáltal birtokolni, ami Istennek a tulajdonságait szeretné az életünkben tettekre váltani, beépíteni, Jézust követni, Jézust megélni az életünkben. A szelíd és az alázatos Jézus, hogy gyakran imádkozzuk, vagy imádkozzák azok, akik a Jézus szíve tiszteletet közel érzik magukhoz, lelkiségükhöz, vallásosságukhoz. Először azonban Jézus azt mondja, vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. A szelídség nyugalmat ad, és nyugalmat áraszt a környezetére is. Jézustól kell tanulnunk. Magunkra kell venni az ő igáját, beállni abba a munkába, abba a munkálatba, hogy átalakítsuk életünket, átalakítsuk lelkületünket. A szelíd ember nem jelenti azt, hogy gyengék lennénk, hogy passzívak lennénk. A szelíd ember határozott ember, erős értékeket bír, képvisel és ad át. Azonban az erőszakkal szemben, ami megnyilvánul, nem erőszakkal válaszol. Nem gyenge, nem közönös a képmutatással, a kemény szívűséggel, azonban tudja Istennek a szelídségét továbbítani. Izajás proféta, amikor a Messiásról jövendől, 42. fejezetben így ír. Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. A megtört nátszálat nem törj össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Jézus szelíd királyként, szelíd messiásként jön. Nem bevonul egy óriási hadsereggel Jeruzsálembe, Izrael földjére, hanem egy szamárcsikó hátán vonul be Jeruzsálembe, mint egy a szegénység jelképeként, ahogyan a tegnapi napon erről már elmélkedtünk. Az ő bevonulása nem harci bevonulás. Jézus a szívekbe szeretne bevonulni, mert ha a szívekbe bevonul, átalakítja életünket, szelíddé teszi, sokkal nagyobb győzelmet és eredményt tud elérni közösségeinkben, társadalmunkban, az egész világon. Jézusnak a szelídsége, béketűrése a kereszten is nyilvánvaló volt. Ezért mondja Szent Péter apostol az első levelében, amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghalljunk a bűnöknek és az igazságnak éljünk. Jézusnak a türelmét, a szelídségét a tanítványokkal való kapcsolatában is megfigyelhetjük. Ha látjuk azt, milyen hosszú ideig kellett őket tanítani, formálni, újra és újra, szépen csendben rendre utasítani, hogy helytelenül gondolkodnak. Elég arra gondolni, amikor Jézus az ő kereszthaláláról, szenvedéséről és föltámadásáról beszél, a tanítványok, ahelyett, hogy megkérdeznék ennek az értelmét, inkább arról beszélgettek, melyikük a nagyobb. Melyikük a nagyobb a közösségben. Jézus újra és újra szelíden, olykor erélyesebben, de mindig szeretettel telt lélekkel és szóval próbálta tanítványait formálni. Jézus meghív minket, hogy fogadjuk be az ő ajándékát, ami nem egy tárgy. Ő arra hív, hogy őt magát fogadjuk be. Mert ha eltölti az életünket, eltölti a szívünket, akkor együtt működünk az ajándékkal, aki maga az ajándékozó, Isten, aki szelídségre hív, nem csupán arra, hogy a cselekedeteinkben időközönként váljon valóra a szelídség, hanem arra, hogy egész létmódunk, életünk szelíddé váljon. Mi Isten ígérete a szelídeknek? Isten ígérete, hogy majd öröklik a földet. Nem azt mondja Jézus a boldogságokban, hogy birtokolják a földet, mert hogyha ezt a szót használjuk, akkor talán arra gondolhatnánk, birtokolni azt lehet, amit megszerzünk a saját erőnkkel. Nem azért, minthogyha nem kellene küzdeni a mennyek országáért, de az öröklés az sokkal inkább kifejezi, hogy Istennek az ajándéka az örök élet. Erőfeszítéseket természetesen kell tenni, formálni kell magunkat a szentévállásban, de ez ajándék. Isten, nem tudjuk Istentől kierőszakolni az életünkben az örök életet. Másrészt, amikor Jézus beszél Izrael népéhez, ők rögtön gondolhattak arra is, hogy milyen sokáig keresték ők is, vándoroltak, hogy megtalálják azt a földet, amelyet Isten nekik megígért. Nem egy olyan földre mentek, amit ők néztek ki maguknak, szeretnénk ezt meghódítani, hanem arra a földre mentek, amelyet Isten nekik megígért. Egyre inkább a prófétákon keresztül, majd a Jézusi kinyilatkoztatáson keresztül nyilvánvaló lesz, hogy az az ország, amiről Jézus beszél, nem határolható be földrajzilag. Ő Isten országáról, az örök életről beszél. Éppen ezért az emberiség keresése nem egy olyan biztos föld, egy biztos területre irányul, amelyet majd meg kell védenünk, ki kell alakítani az életünket, hanem a lelkünket kell építeni, hogy az örök életet elnyerhessük. A szelídek tehát nem hódítók, nem akarják a világot meghódítani, leigázni. Ezt nem csupán katonai szempontból kell érteni, hanem egész életmódunkkal. Manapság egyre gyakrabban beszélünk a teremtett világ védelméről. A szelíd ember nem akarja elpusztítani a világot. A szelíd ember úgy tekint a világra, ahogyan az Isten adta nekünk ajándékként és szolgálatként, továbbadva ezt a csodálatos ajándékot a következő generációknak is. Éppen ezért a Szentatya Ferenc pápa nem egyszer, amikor erről beszél, az igazságosság cselekedeteként beszél azokról a tettekről, amikor az ember a teremtett világért dolgozik és cselekszik. Ez a jövő ajándéka a következő generációknak, Isten ajándéka. A Föld számunkra nem zsákmány, Isten ajándéka. Örök rész, örökség. Az Ószövetségben Izrael népe Istenre úgy tekint, mint az ő örök részére. Természetesen egy bizonyos területet ők is birtokoltak, azonban már a Szentírásban kifejezik, az Úr az én örök részem, az Úr az én örökségem. És az valóban egybecseng azzal a gondolattal, hogy semmit sem hoztunk erre a világra, és semmit sem viszünk erről a világról magunkkal az örök életbe, mert az egyedüli örök részünk az Isten. Éppen ezért a szelíd ember egyre inkább Isten közelségébe szeretne kerülni, hogy majd az ajándékozó, az örök ajándékozó a legnagyobb ajándékkal tudja őt kitüntetni. A szegények szabaddá válva a földi ragaszkodástól majd birtokolják az eget, ahogyan hallottuk a boldogságban. A szelídek azonban lebilincselve az égtől birtokolják a földet. Mind a kettő összefügg, és mind a kettő Isten országára utal. A negyedik boldogság. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégülést nyernek. Amikor az igazságról beszélünk, ennek az értelmét is meg kell értenünk. Fel kell térképeznünk, mire gondol Jézus, amikor az igazságról beszél. Itt egyértelműen nem csupán valamilyen szegénységről, anyagi szegénységről, szociális nehézségekről van szó. Az igazság az Ószövetségben, de az Új Szövetségben is elsősorban Istenre vonatkozik. Egyedül ő igaz, egyedül ő szent. Éppen ezért az ő igazsága azt jelenti, hogy visszanyerjük lelkünk fiatalságát és az élet szentséget. Mindazonáltal Isten igazsága, aki arra törekszik, hogy az embert üdvözítse, tettekre is indít minket, főként azon személyek megsegítésére, akik nélkülözők, akik nem rendelkeznek sokszor a legalapvetőbb javakkal is. Sokszor azt látjuk világunkban is, hatalmas bőség vesz minket körül, de mégis a fogyasztói társadalomban, egyre inkább fejlődve is, milyen sok éhséggel, nyomorúsággal és szomjúsággal találkozunk. A birtoklás vágyunk is egyre csak növekszik, és szinte soha nem tudjuk azt mondani, most már elég, mert gyakran azokkal a javakkal szeretnénk töltekezni és igazi örömet megnyerni, ami a szívünk számára kevés. Ezért mondja Szent Ágoston a gyakran idézett mondatában, nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyusszik te benned. Ő is hosszú keresés után talált rá arra az igazi ajándékra, ami végül betöltötte. Arra a forrásra, ami után nem szomjazott, ahogyan a szamariai asszony is ezt a vizet kereste. Izajás prófétánál halljuk, ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát, és egyetek. Vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Izajás a bőség ajándékát ígéri meg a Messiáson keresztül mindazoknak, akik követik őt, akik keresik Istent. Nagyszent Leó pápa elmélkedve erről a boldogságról a következőket fogalmazza meg. Ennek az éhségnek semmi köze a fizikai éhséghez. Ez a szomjúság nem földi italt kíván, hanem az igazságban találja a kielégülést. Ez az éhség bevezetést kér a rejtett javak titkába, és az Úrral akar eltelni. Ő az élet kenyere, és Jézus azt mondja, aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Az éhség tehát maga az igazság, maga Isten. Őrá vágyakozunk, sokszor kimondatlanul is. Éppen ezért nem csupán kenyeret vagy vizet kell adnunk, vagy kell várnunk valakitől, hanem leginkább azt az eledelt, amelyet a mai evangéliumban is hallottunk, a megigazulás, a bűnök bocsánata, az Istennel való kiengesztelődés, a vele való betöltekezés. Egyedül Isten igaz, egyedül ő szent, egyedül ő az, aki minket a tökéletességre vezet el. Jézus arra hív meg minket, hogy őt kövessük, arra hív meg minket, hogy Isten szerint igazzá váljunk. Hozzuk helyre a kapcsolatunkat vele, engesztelődjünk ki vele szívből, töltekezzünk el vele, hiszen nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik az Istenben. Amikor erre a boldogságra gondolunk, akkor nem csupán azokról van szó, akik éheznek. Lelki értelemben mindenki éhezik és szomjazik valamennyire. De vannak jól lakottak is közöttünk, akik az igazságosságban élnek, sok javakkal bírnak. Jézus tőlük is megtérést kér. Jézus őket is cselekvésre hívra, az Isten és ember szeretet gyakorlására. Az Isten és a felebarát szeretete, amelyet Jézus tanításában összeköt, és nem engedi, hogy elválasszuk. Ezért ez összefügg az irgalmasságnak az erényével is, amely az ötödik boldogság. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek. Az irgalmasság Istennek tulajdonsága, azonban arra hív minket, hogy az irgalmasságot gyakorolva mi is öltsük magunkra, úgy, ahogyan a Szentírásban halljuk, Krisztust öltjük magunkra, mint egy új ruhát, aki megújít minket és átalakít minket. Amikor az ember megtapasztalja, hogy megváltott ember, hogy az üdvösséget egyedül Jézusban nyerheti el, ez kell, hogy olyan lelkületre indítsa, amely kinyitja a többi ember felé, tettekre indítja. Betölti egy olyan ajándékkal, egy olyan túlcsorduló szeretettel, ami valóban számunkra sok. Ezért mindig van annyi bennünk, ha Jézusból táplálkozunk, hogy másoknak adjunk. Nem csak anyagi javakat, főként szeretetet, szelídséget, Istennek az irgalmasságát. Az Ószövetség, amikor az irgalmasságról beszél, több kifejezést használ. Talán az egyik legszebb fogalom, amely az anyamére utal, amelyből élet fakad. Isten, amikor irgalmas, új életre hív meg, mint az anyamé, amelyben kifejlődik az új élet. Isten csodája, amely a bűnbe esett beteg emberből egészséges és a föltámadás birtokló embert alkot. Isten így irgalmaz az embernek, mert ő nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy letérjen útjáról és éljen. Milyen gyönyörű történeteket, példabeszédeket, vagy valós történéseket látunk az Új Szövetségben is. Legkiemelkedőbb az irgalmas atya története, az irgalmas szamaritánus története, Lázár föltámasztása. Ezek mind-mind jelek, amelyek Istennek az irgalmasságára utalnak. De ott van az a történet is, amelyet a szívtelen szolgáról látunk, aki valóban részesült urának irgalmasságában. Egy olyan kifizethetetlen adósságot engedett el neki, amely mindenképpen arra kellett volna indítsa, hogy átalakítsa az életét. De mikor találkozott az ő adósával, egy sokkal kisebb, szinte jelentéktelen adósságot nem mert elengedni. Az Úr, aki ezt meghallotta, megharagudott a szolgára. Az irgalmasság, amelyet megtapasztalt, nem tudta igazán átalakítani, mert talán azt hitte, nekem ez jár. Nem pedig úgy tekintett az irgalmasságra, mint ajándékra. Éppen ezért mindannyiunk elutasítása vagy bűne volt az, amely rászegezte Jézust a keresztre. De tudjuk, hogy ő nem utasított el minket. Ő mindvégig imádkozott értünk, és szeretetből vállalta ezt. Jézus, aki tanítványai számára Isten szeretetét és irgalmát kinyilatkoztatta, ma is velünk van. Velünk van, amikor imádkozunk hozzá, amikor ketten vagy hárman összejünk az ő nevében, amikor a Szentírást olvassuk, amikor a szentségben, az oltári szentségben magunkhoz vesszük, de minden szentségben az ő kegyelme működik. Éppen ezért az egyház oly nagy kincsként tekint minden szentségre, hiszen Krisztus rajtuk keresztül elér az ember lelkéhez. Jézus nem csupán kér minket, hanem felszólít: legyetek irgalmasok, amint irgalmas a ti mennyei atyátok. Megbocsátotta minden bűnünket, eltörölte az adóslevelet, és a keresztre szegezte. Nem azért hangzik el ez a kérés, hogy legyünk irgalmasok, hogy majd irgalmat nyerjünk, hanem azért, mert már irgalmat nyertünk. Erről beszél Szent János apostol, aki Isten szeretetét mutatja be az embernek. Az Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy ő előbb szeretett minket. És az ember ezt a szeretetet megismerve egyre inkább közelebb kerül hozzá. Az irgalmasság átalakít minket. Az irgalmasság alakít és formál minket. Nem elég, hogyha csupán a szívünk együtt szenved, együtt érez valakivel, hanem tettekre kell, hogy indítson. Konkrét segítséget kell nyújtanunk. Nem merülhet ki az irgalmasság pusztán szép érzelmekben. De az irgalmasság csúcsán a megbocsátás áll. A megbocsátás, a kiengesztelődés, főleg ha ellenségeinkről van szó. Talán éppen ezt tudjuk a legnehezebben megvalósítani. Jézus mégis ezt kéri tőlünk, tanítványaitól. Hiszen mindenki szeret valakit. Mindenki tud szeretettel lenni valaki iránt. De milyen nehéz azt az irgalmasságot gyakorolni, amelyet Jézusnak a tanításában és életében látunk. Ezért kapcsolódik olyan szorosan ez a boldogság az előzőhöz, a szelídséghez. Jézus ezért mondja előbb, mert a szívünket kell átalakítani, hogy aztán irgalmasak lehessünk. Ha nehezen tudunk megbocsátani, abban komoly szerepe van egy olyan igazságosság felfogásnak, hogy aki bűnt követett el, annak fizetnie kell. Isten szemében viszont éppen aki valamilyen rosszat tett, sőt már nyakig elmerült a rosszban, a bűnben, az még inkább rászorul az irgalomra. Ez nem azt jelenti, hogy semmibe vennénk a bűnt, vagy relativizálnánk annak a súlyosságát. Főként a szívünket indítja meg, imádkozzunk a bűnösök megtéréséért. Ha kell, akkor igazítsuk őket helyre, tegyünk meg mindent, de nem tudunk mások helyett üdvözülni, ahogyan helyettünk sem tud senki más. Isten mindenkit személyesen hív meg az üdvösségre és az ő szeretetére. Nem akarom az istentelen halálát, hanem azt, hogy letérjen útjáról és éljen. Olvassuk Ezekiel próféta könyvében. Éppen ezért az irgalmasság, amelyet Isten kér tőlünk, benne forrásozik, belőle kell erőt merítenünk. Ezért fontos az imádság és a szentségek gyakori vétele, hiszen Krisztus kegyelme erősít meg minket. A hatodik boldogság. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Meglátni Istent azt jelenti, hogy meglátjuk a legnagyobb jót, a legnagyobb ajándékot, a legnagyobb jutalmat, amelyet Isten megígért. A Szentírásban csak egyes eseményekben láthatjuk azt, hogy Istent megláthatják. De igazán János fejezi ki, Istent nem láthatta soha senki, de az egyszülött fiú kinyilatkoztatta mindannyiunk számára. Az ige testé lett és közöttünk élt. Láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. A szelídséghez szorosan hozzátartozik a szív. A szív, ahonnan a gondolatok, a tettek és az érzelmek fakadnak. Kifejezi az embernek Istennel és a többi emberrel való szabad, értelmi és érzelmi kapcsolatát. A szívünkből törnek elő mindazon szép gondolatok, de bűnök is, amelyről Jézus beszél. a kőszívű ember, aki megátalkodott, a szelíd és tiszta szívű ember, aki egyedül Isten szeretné befogadni. A tiszta vagy a tisztátalannak a gondolata az Ószövetségben gyakran úgy jelenik meg, mint ami képessé tesz minket, vagy képtelenné, hogy részt vegyünk a rituális szertartásokon. De ez nem egy erkölcsi kritérium, nem a bűnökről van szó, hanem különféle állatok vagy ételek, betegségek vagy a halottak megérintéséről, amitől az embernek meg kell tisztulnia. Jézus azonban a farizeusokkal való vitáiban éppen ezt a szemléletet szeretné megváltoztatni. Nem attól leszünk képtelenek az Istennel való találkozásra, mert valamilyen külső körülmény minket erre képtelennek tesz, hanem a szívünk, mert benne tudunk Istennel találkozni. Ezért fontos, hogy a szándékainkat egyre inkább Isten szándékához tudjuk hozzáalakítani. A tiszta szándékú ember kerüli a kétszínűséget, nem burkolt érdekek mentén halad, átlátható, egyenes és következetes, ahogyan maga Isten is, tisztán és szeretettel közeledik hozzánk. Jézus ezért ostorozza a farizeusokat és az írástudókat. Fehérre meszelt sírokhoz hasonlítja őket, kívülről látszanak a jó cselekedeteik, de a szándékaik teljesen máshol vannak. A külsőségeket saját dicsőségük miatt keresik. Azonban ez nem csupán a farizeusokra vagy az írástudókra leselkedő veszély. Mindannyiunkra leselkedő veszély lehet, hiszen vallási téren a képmutatás termékeny talajra találhat, a vallási gyakorlatok buzgó, de talán külsőséges ápolásában. A legfontosabb, hogy a szívünkben Istent keressük. Tisztítsuk meg, és egyre inkább vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy vajon a különféle vallásos cselekedeteinket csupán azért tesszük-e, hogy mások lássák vallásosságunkat, imáinkat, vagy azért, mert mi Istennek és a felebarátnak szeretnénk jót tenni, jót cselekedni. Jézus arra hív minket, hogy a hit, a remény és a szeretet erényi gyakorolva tiszta szívűek legyünk. A hit azért fontos, mert Isten szemével kell látnunk, észre kell vennünk az ő jelenlétét az életünkben. A remény azért, hogy vágyaink egyre inkább Isten felé irányuljanak. Rendezi többi vágyunkat is, és megértjük, hogy ő az egyedüli ajándékunk, akire vágyakoznunk kell. A szeretet pedig mindig tisztítja és alakítja az életünket. A szív nem tiszta addig, amíg van benne valami, ami nincs összhangba Isten szentségével. Jézus arra hív minket, tisztítsuk meg a szívünket. Valójában csak a mennyben fogjuk Istent igazán meglátni. A földön olyan, mintha egy negatív képünk lenne róla. Azonban az új szív már tükrözi Istent. Ezért tudjuk azt, hogy a keresztények, akik igazán követik az Istent, sugározzák az ő jelenlétét, tanúságot tesznek róla, és az emberek Jézust követik. Ez a sugárzás, ez a jó sugárzás, amelyet meg kell szereznünk, gyakran olyan, amelyet a tabernákulum előtt töltve megszerezhetünk. A templomban imádkozva, vagy akár a Szentírást olvasva, Isten ránk sugárzik, betölt a fényével. Kérjük, hogy hassa át életünket az ő fénye, és tegye ragyogóvá minden ember számára. Amen.
Czapkó Mihály atya triduumának második részét hallhatták, ami az újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templomban hangzott el.